A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Nagy Krisztiánnal, a Kultháló Web 2023 program kulturális programmenedzserével, és ugye itt az első részben tisztáztuk, hogy tulajdonképpen mi is az a Kultháló Web 2023, ugye ez egy olyan program, amely különböző művészeket, kortárs művészeket, művészeti műhelyeket és olyan helyeket fog össze, vagy igyekszik összefogni, ahol szeretettel várják azokat a nézőket, akik kíváncsiak a kortárs művészetre, nem csak egyszerű fogyasztóként, hanem akár ilyen beavató jelleggel, ha jól értettem, az alkotói folyamatba is engednek majd betekintést. És hát itt sok mindenről szó volt, például arról, hogy ez a hálózat, ez a kultháló, ez aztán most túl azon, hogy most a 2023 Veszprém Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kapcsolódik, egy hosszú távú építkezést jelent ez az egész kultháló program, és szeretnének minél több helyet, illetve, ahogy elhangzott, nem számtalan, csak éppen kezelhető mennyiségű helyet, programot összefogni, hogy aztán minél jobban megnyissák a nagy közönség előtt. És talán ahol abba hagytuk, onnan folytatnám ezt a beszélgetést, nevezetesen, hogy a kortárs művészet közelebb hozatala az átlag nézőhöz, vagy az érdeklődő közönséghez. Most egy kicsit menjünk bele magukba az egyes projektekbe, vagy az egyes programokba, programpontokba, hogy hol milyen típusú tevékenység folyik. Ugye többször említettük itt Mindszent Kállát, a Káli kapcsot, de akkor kezdjük talán innen, hogy a Káli kaposban mi folyik, és miért különleges ez a helyszín.
Nagyon szívesen mesélek az egyes helyszínekről, mert hogy azt gondolom, hogy így mindazt, amiről eddig beszélgettünk, ha egy kicsit elvonta a hangzott vagy absztraktnak, akkor talán a konkrétumok segítenek közelebb hozni. Nos, Mindszent Kálán a Káli kapocs egy olyan helyszín, mint említettem, elég széles a spektrum, amin igyekeztünk hangokat találni, és különböző jellegű tevékenységeket. Nos, talán a legkönnyedebb, vagy az underground kultúrát, például a Mindszent Kálai Káli kapocs képviseli, amennyiben az itteni alkotóközösség, a helyi alkotóközösség tulajdonképpen egy véletlen folytán derül ki a számunkra is, hogy ők valójában kicsodák. Egy nagyszerű tulajdonosa van ennek a helynek, aki azt hiszem, hogy félig meddig kikéri magának, hogyha romkocsmának hívják, azon egyszerű oknál fogva, hogy sokkal több annál, azt gondolom, például egy klasszikus kocsma, mert hogy egy gyűjtőt vagy egy olvasztótérjeként funkcionál egyfelől a településen belül, másfelől pedig azt hiszem, hogy a Káli medencé belül is, és szenvedélyesen gyűjti nem csak a különleges karaktereket, de a művész karaktereket is, ami például többek közt abban is megmutatkozik, hogy pillanatnyilag a helynek a pultos közössége az a másik életében, vagy ha úgy tetszik a művészi énjének az életében, amúgy a Színművészeti Egyetem hallgatói közössége. És amikor elkezdtünk beszélgetni erről, hogy van ez a lehetőség, ami majd meg fog nyílni 2022-ben, akkor részben a tulajdonos, a hely szellemi atya, szabad így mondanom, illetve ez a közösség abszolút fogékonynak bizonyult erre az üzenetre, hogy mi lenne, hogyha ezt a másik oldalát az életüknek, a művész életüket ugyanúgy megmutathatnák, és többek között az idén, ezek nyilván programsorozatok, amik létrejönnek, mindenféle kőszínházi struktúrákon kívüli alternatív színházi formákkal szólították meg már az idén is a helyi közösséget, illetve az odalátogató közösséget. Amit talán szeretnék kiemelni, mert számomra tulajdonképpen megütköztető volt, vagy megható, hogy mennyire jól sikerült ez az anyag, és ez objektiválódott is egy audio walk formájában. Ezek a fiatalok összegyűjtöttek történeteket a hely legkülönbözőbb sarkairól, helyszínekről, emberekről, a falunak az alapvető. Mindig vannak helyi arcok, akik megjelennek ott helyben, mondjuk a kocsmában, és sztorizgatni, vagy történeteket kezdenek el mesélni, amik valahogy elvesznek a csütörtök vagy a péntek éjszakában. No most ezeket a történeteket valahogy egybefogták, és egy művészi szemmel néztek erre az anyagra, nyersanyagként, és a színházi dramaturgiának az eszközeivel egy olyan formába öntötték, ahol ennek a helynek a története így kvázi egy valódi elbeszélésként, vagy egy izgalmasan hozzáférhető elbeszélésként kerül oda a nagy közönséghez, és ezt egyébként ma is bárki meghallgathatja, hogyha nem tudom, a honlapjukról tölthető le, azt hiszem ez az anyag. És hogyha valaki végigmegy Mindszent Kálán, akkor kvázi az ő interpretációjukban, az ő közvetítésükkel hallhatják a helyieket úgy mesélni a településükről, a településük történetéről, a jelen idejéről, adott esetben egyébként a problémáiról is, mintha személyesen beszélgetnének az ott élőkkel. Igazából a meglepő az volt, hogy mennyire kevés kell ahhoz, egyszerűen néhány tehetséges ember, meg egy szándék adott esetben, hogy olyan történeteket, amik szétforgácsolódva nem állnak össze egyetlen elbeszélésé, azután úgy áll fel, mint egy identitás teremtő erő, legalábbis nekem nagyon olyvá tűnt. Illetve talán azt is el tudom mesélni a helyről, mert annyiban specifikus helyszín, mint Szentkállai Kálikapocs, hogy a tulajdonos szenvedélyes gyűjtő mindenféle az ipari formatervezéstől a modern dizájnig, illetve a nagyon régi dizájnig szenvedélyesen figyeli a tárgykultúra történetét, és sosem volt rest ezeket a tárgyakat valahogy klasszikus gyűjtőként magához vonzani, és a falon lévő gyönyörű Veszpánától kezdve egy működő régi zenegépen át, egészen egy Neon Múzeumig nagyon sok mindent összegyűjtött, például a Neon Múzeumnak a megnyitója az idén szintén kulthálóbázis programként várta az érdeklődőket, és például többek között azzal szembesített bennünket, hogy a divat mennyire mulandó. Ezek az 50-es, 60-as, 70-es évekből származó neonok felújítva, méltó körülmények közé kerülve mondanak valamit a kornak a szelleméről, de még egyszer a jelen időnkről is, mert a közérzetével áraszt valamit.
Órákig hallgatnám, és gondolom a hallgatók is mind Szent Káláról a történeteket, és igazából én a többiekkel szemben érzem egy kicsit igazságtalannak, hogy nagyon leragadunk itt, bár kicsit kívül, hogy akár a Csebben a tenger elv alapján lássuk, hogy mire is gondoltatok, amikor arról gondolkodtatok, hogy érdemes lenne ezt a kulthálót létrehozni és kiterjeszteni, bővíteni. Bakony Bél gyönyörű helyszín szintén, ott viszont nem egy kocsma, hanem egy monostor az, amely helyszínét adja a különböző kulturális megmozdulásoknak, és itt alapvetően komoly zenéről és kortárs képzőművészeti projektekről van szó. A kettő az egyébként nagyon jól tudja egymást kiegészíteni, akár úgy, mint a kocsma, akár a színjátszást, akár a könnyűzenét.
Örülök neki, hogy éppen a két legszélsőbb példát említetted, mert valóban a hipster undergroundtól a nagyon patinás, konzervatív nagy helyszínig tart a bázisoknak ez a sora, és a Bakonybéli monostor, illetve a Szent Mauritius monostorról van szó, nagyon megtisztelő a számunkra, hogy a múltjával és a jelen idejével hozzájárul ahhoz, hogy ez a projekt sikeres legyen. Igen, itt egy másik alkotóközösségről és egy egészen más jellegű tevékenységről van szó, de itt is azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van a fiataloknak. A monostor körül a részben évszázados hagyományok mentén a nevelésnek, az oktatásnak azért óriási tradíciói vannak, és ilyen értelemben a komoly zene iránti elköteleződés, amit ott több kicsi kórus is megtestesít, részben egyfelől a szerzetesek kórusa, másfelől egy fiatalokból álló együttes. Volt az az alkotó közösség, aki arra rábírta a monostor kiváló vezetőjét, hogy gondolkodjon velünk együtt arról, hogy hogyan lehet például a kortárs komoly zenének a egyáltalán jelen idejét megnyitni minél többeknek a számára, és minél több embernek megmutatni, hogy ez mit is jelent. Itt persze elsősorban komoly zene alatt, vagy kortárs komoly zene alatt a kortárs egyházzenét értjük. Például,
ha egy személyes emléket kell felidéznem, Dukai Barnabás neve, nem tudom a hallgatóknak mit mond, egy nagyszerű kivétele zeneszerzőről van szó, viszont az ő műve klasszikusan valami olyasmi, amihez nagyon nehezen férünk hozzá akkor, ha nem a közvetlen szenvedélyünk az egyházzene. Például az én számomra laikusként az egy nagyon megható és tulajdonképpen felforgató tapasztalat volt, hogy abban a pillanatban, amint a mester egy hosszabb kurzuson elkezdett beszélgetni velünk, akik nem csak a koncerten veszünk részt, hanem közönségként kvázi ebben a beavatásban, amikor megpróbáljuk megtanulni közösen, hogy odaérkezzünk, vagy elérkezhessünk oda, hogy meghallgatjuk ezt a zenét, és megélhetjük, nagyon sokat segített a megértésben. Ha kortárs zenéről van szó, kortárs komoly zenéről, mindig azt gondolom, hogy sokan ütközünk akadályokba, vagy falakba, mert ezek nehezen emészthető zenék, és a kultháló bázis programok részben arról szólnak, hogy megtaláljuk azokat a formákat, ahol ez a közelebb kerülés végbe mehet. Dukai Barnabás estjén szerintem nagyon sokan tapasztalhattuk, hogy ez megtörténhet, őt tudnám példaként említeni, de a mindenféle barokk zene, reneszánsz, egyházi régi zene ugyanebbe a tárgykörbe esik, itt pedig egy kiváló kórusvezető, egy veszprémi kórusnak a vezetője, az Orlandó Együttes első embere, Wickman Pál, aki hosszú évtizedek óta nagyon mélyen van benne ebben a zenei világban, ő segíti a közönséget egy lépéssel közelebb kerülni ezeknek a világoknak a mélységeihez és a titkaihoz.
Na hát akkor, ha már így belekezdtünk, hogy külön-külön az egyes helyeket felidézzük. Azt gondolom, hogy Salföld neve biztosan sokaknak ismerősen cseng, legalábbis azoknak, akik a Balaton felvidéken nyugatra is szívesen kirándolgatnak, és Badacsony felé is elvetődnek. Ugye Salföld mellett van a híres kőtenger, vagy például a Major, vagy éppen a bányatavak, és biztos vagyok benne, hogy maga a bánya is egy érdekes, különleges helyszín. Főleg úgy, hogy itt is könnyűzenéről van szó, illetve hát a képzőművészet gyakorlatilag átjárja ezeket a helyeket, mindenhol van valami képzőművészeti utalás.
Így van, a képzőművészet az egyik nagy közös szál. Az imént például Bakonybél kapcsán kiváló Novák Erik helyi festőművész nem említettem, aki ott él Bakonybélben, és számtalan olyan projektet visz, ahol ő is részben a műalkotásainak a tárgyaivá teszi a helyieket, részben pedig mutatja a workshopok keretében, hogy mit is jelent az alkotás folyamata. Ami Bakonybélben Novák Erik személyét jelenti, az Salföldön, a bányában, abban az általad is említett nagyszerű és izgalmas térben, ami egy régi bányának a kontextusát jelenti, ott alakult ki, jött létre egy ronkocsma, és fog össze néhány helyi alkotót. Szóval ami Novák Erik festőművész barátunk Bakonybélben, az Salföldön például Raffai Béla, a kiváló, többszörös nagydíjas magyar szobrászművész tevékenységét jelenti. Őt is, hogy úgy mondjam, kérni kellett az elején, hogy vegyen részt ebben a dologban, de aztán nagyon megszerette, hogy nem csak egy klasszikus kiállítási formában érik el az ő műveit, vagy a megszokott hagyományos módon az érdeklődők, hanem egy hosszabb lélegzetű, az interaktív jelzőt tartalommal megtöltő programsorozatban, ott helyben, a bánya területén, kvázi egy képzőművész képzőt tart nem csak felnőtteknek, hanem mutatja és beavat abba, hogy mit is jelent az alkotás, a közös alkotás. A bányának viszont talán a fókusza, hogyha már a könnyű zenét említetted, klasszikusan egy jazz, néhány jazz alkotónak a nevéhez, jazz muzsikushoz kötődik. Várzsonyi János, aki ott él a Káli-medencében, és ezer szállal kötődik a Balaton felvidékhez, ő fogadta el azt a felkérést, hogy vállalja ezt a feladatot, hogy nem egyszerűen koncerteket tart, hanem a koncertek előtt, a koncertek alatt kvázi a jazzhez való megérkezést is segíti, és segít akár a hangszeres tanulás, akár a pusztán a befogadásnak a feltételrendszerét kialakítani akkor, amikor mondjuk egy Coltrane lemezt meghallgatunk, illetve a bánya vállalta, ez egy különleges vállalás volt, hogyha mondjuk a hét vége egy-egy koncertbe, vagy egy ilyen koncert-workshop sorozatba torkollik, akkor a lemezhallgatásokkal is segíti, hogy tematikusan mindannyian arra készülünk, hogy a hétvégén mi történik. Ilyenek a bázisok hétköznapjai a Balaton felvidéken.
Hát irigylem is azokat, akik ott tölthetik a hétköznapokat is.
igen, ezzel sokan vagyunk is.
Hát ugye a művészeknek ez egy különös kiváltsága, hiszen az ő alkotásukhoz kifejezetten jók ezek a helyszínek, még a rádiótól elég messze vannak mondjuk az én esetemben. De, hogy menjünk tovább, és nagyon kevés az időnk, és én szívem szerint mindegyik projektről megemlékeznék legalább néhány mondat erejéig, de most akkor emeljük ki Szigligetet talán, és ha már itt alkotó közösségekről, alkotó helyszínekről van szó. Ugye Szigliget az évtizedek óta az alkotóházáról is ismert, és ugye ott már a művészek évtizedek óta alkotnak Szigligeten, és hát Szigliget maga is alkotások százait inspirálta. Nem meglepő, hogy ott is egy kortárs képzőművészeti projektről van szó alapvetően, illetve kulturális emlékezetről. Ez a MANK elnevezésű helyszín. Erről mit lehet tudni?
Tulajdonképpen a Szigligeti Alkotóházban sok minden megtestesül mindabból, amiről eddig beszéltünk. Alkotók, részben vendégművészek, részben helyi művészek, valamiképpen egy hely körül csoportosulnak, ez a Szigligeti Alkotóház valójában reprezentatív nagy kultúrtörténete. Ez ugyanúgy egy nagyon patinás, nagymúltú intézménye, ahogy a Monostor is, bár egész más funkcióban. Tulajdonképpen a magyar értelmiség történet beleíródik ennek az alkotóháznak a történetébe, és most arra tettünk kísérletet, hogy amikor bázisként működik a Szigligeti Alkotóház, akkor kvázi erre a történetre, erre a helyhez kötődő, a hely szellemére reflektálnak azok az alkotók és művészközösségek, akik részt vesznek a programban. Ugye ez elsősorban egy irodalmi alkotóház, de egy összművészeti fókusszal mindenféle más médiumon keresztül igyekszünk feldolgozni ennek a helynek a történetét. Talán emiatt is említetted a kulturális emlékezet jellegét a dolognak. Most például szeptember 30-ától egy 10 napos hosszú alkotói hét kezdődik majd olyan kiváló művészek költők közreműködésével, mint Páfra János, Kukorelli Endre, vagy a nagyszerű Tóth Krisztina, Biski András, hirtelen több névnek jut eszembe. Szóval ők részben az irodalmi múltjára reflektálva ennek a helyszínnek tanítványokat fogadnak maguk mellé, akiket egy előválasztási rendszeren keresztül választottak ki az alkotótábor résztvevőiként a szervezői a projektnek. És amikor ez a kvázi múltfeldolgozás megtörténik, ezeket a nyersanyagokat a szimpoziumnak a kvázi végeredményeit próbálják majd képzővészek is a maguk tevékenységével értelmezni, reflektálni, továbbfejleszteni.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, és biztos vagyok benne, ha most elkezdenénk még, mert lenne annyi időnk, hogy beszéljünk egy kicsit a gyulakeszi csigómalomról, vagy Balatonboglárról, ahol a Babel Camp elnevezésű helyen szintén kortárs képzőművészet és kulturális emlékezet projektek fognak megvalósulni, vagy már valósultak is meg eddig, illetve Magyar Polánt se felejtsük ki, ahol egy nemzetközi művésztelep működik. Szóval, hogy valószínű, hogy arról is sok ilyen érdekesség elmondható lenne. Mi az, amit talán néhány mondatban így összefoglalóként el lehet ezekről mondani, anélkül, hogy elvesznénk a részletekbe, mert az időnk az gyakorlatilag elfogyott?
Hát nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, valóban mindegyik helyszín elég sok, azt gondolom, hogy megérdemli a figyelmet. Balatonbogláron a Babel Camp nevű helyen például egy 70-es években betiltott kiállításra, egyáltalán a neoavangárdnak az örökségére emlékszik az ottani bázis. Ugye itt elsősorban Halász Pétertől kezdve más neoavangárd kiállítókig, ugye Halász Péter a színházi világban azt gondolom, hogy alkotott paradigma váltó dolgokat. Ez egy összművészeti program sorozat, aminek elsősorban az attitűdje az, ami ma azt gondolom, hogy érdekes lehet. A programnak a címe a Szabadság művészete, a művészet szabadsága is részben erről beszél. Ugyanígy a Szigligeti Alkotóházhoz hasonlóan éppen most késő ősszel kezdődik majd egy Direkt Hét nevet viselő hosszú alkotói művésztelep tulajdonképpen, ahol ennek a 70-es évekbeli betiltott kiállításnak a történetét dolgozzák fel. Magyar Polány azt gondolom, hogy a művésztelepnek a nevét talán a képzőművészet iránt érdeklődő közönségnek nem kell bemutatni. Csabai Tibor, aki az ottani pedagógus, szobrászművész, a lelke az egyik nagy szervezője ennek a művésztelepnek. Azt gondolom, ez idén is számtalan olyan dolgot mutatott nekünk Polányban, amit nem gondoltunk volna, hogy egy ekkora településen ennyire intenzíven lehetséges megszólítani, akár a művészeti iskolán keresztül az ottani közösség legfiatalabb, de akár legidősebb tagjait is. Nagyszerű tapasztalat volt. Illetve a csigómalomról, hogyha néhány mondatot kell mondani, tulajdonképpen a Tapolcai medence komoly zene iránt és képzőművészet iránt érdeklődő közössége ebben a malomban ad egymásnak találkozót, ha szabad így mondanom, és az idén is részben bázisként a Tapolcai medence számtalan értéke, ha most a nevészetekben nem szabad belemennem az idő rövidsége miatt, de azt hiszem, hogy feltűnt és megmutathatóvá vált 2022-ben a Web 2023 szakmai programnak a keretében.
És hát valószínű, hogy továbbiakban is látogathatóak lesznek ezek a bázisok. Egyébként mennyire kell valami program itiner szerint látogatni, vagy lehet ezeket a helyszíneket, és mennyire szabadon látogathatók? Itt most arra gondolok, hogy ha valakinek van egy szabad hétvégéje, vagy akár csak egy szabad napja, akkor érdemese valamilyen irányba megindulni ott a környéken, és kikötni valamelyik bázison. Lehet-e ott csak így random belefutni programokba?
Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy a kultháló.hu weboldalunkon, ami egy szájt, ami megpróbálja összefogni mindazt, amiről beszéltünk, hogyha valaki az események oldalára ellátogat, akkor biztos, hogy talál a kedvére valót. Ezek az események természetesen részben nyilvánosak és hozzáférhetőek. A művésztelepek végeredménye pedig mindig egy finiszás kapcsán, egy kiállítás kapcsán teljes mértékben nyílik meg a nagy közönség számára. az a tiszteletteljes kérés, hogy egy rövid tájékozódás után szerintem mindenki hozzájut a megfelelő információhoz, amit keres.
Hát ez lesz már a végszó, bár szerintem tényleg itt csak abba lehet hagyni, mert befejezni nem tudtuk, hiszen itt rengeteg dologról lehetne még beszélni, úgyhogy én megköszönöm Nagy Krisztiánnak, a Kultháló Web 2023 program, kulturális program menedzserének, hogy egy kicsit orientált minket a rendezvények irányába, illetve önmagában a Kultháló szellemiségére felhívta a figyelmet. Én remélem, hogy még tudunk beszélgetni máskor is.
Köszönjük szépen az érdeklődést, folytassuk legközelebb.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, és ahogy megszokhatták, utána pedig különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.